Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, amíg Ács kollega kikeveredik a Kréta rendszerből, hol nebulói tanulmányi eredményét követi nyomon és írja az igazolásokat szakmányba, addig kénytelen leszek én szólni hozzátok itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeliben.
Mit leskelőzt az én magánszférámban?
Hát, ha már odaadtad az énjént, ez egyik vendégünknek a mobilbanki alkalmazásodat, miért ne írhatnék
én
be?
Hát
te Kréta alkalmazásod.
Te meg kukucskálsz.
De én meg etikus hackerként próbálok edukálni, teljesen fölöslegesen egyébként.
Hát mit csinálják, hogyha most kért az ófő azonnal az igazolást?
Én értem, csak amikor nem vagy bent a stúdióba, akkor legalább zárd már le azt a rohadt gépet, mert beírok olyat az ófőnek, hogy nem fogja érteni, hogy mitől lett ilyen sprőd ez az ácsapuka. Na, menjünk is tovább, 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, úgyhogy ide lehet a műsorra kapcsolatos észrevételeket, óhajokat, sóhajokat, panaszokat közzétenni. Én felhívnám a figyelmeteket egy kezdeményezésre, dánok indították, és nagyon, szerintem nagyon attraktív és vonzó. Egy petíció indult, kérlek szépen, még California Great Again névvel, az ügyben, hogy Dánia vásárolja meg Kaliforniát.
Ez frappáns.
Már 200 ezeren írták alá ezt az egészet, úgyhogy szerintem nagyon vicces.
Ez nagyon jó.
Nem tudom, hogy külföldi honpolgárok beleszólhatnak ebbe az egészbe, de fel fogok menni megkeresni őket, és ha lehet, akkor én is támogatom.
Elegáns, frappáns reakció, azt kell, hogy mondjam. Egyébként bemutatkozni nem kéne?
Én mondtam az ácsapukát.
De nem adta lehetőséget, hogy viszonozzam szívességet.
Nem is kell az.
Természetesen.
Mindenki tudja, hogy a medve gyakran félveszik.
Így van, de és Mihálovics apuka próbálja a másik apukát kellemetlen helyzetbe hozni.
Na de, hogy kiverekedjük magunkat a kellemetlen helyzetből, menjünk is tovább egy attraktív rovattal.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
A vonal túlsó végén pedig Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves
hallgatókat. Azért tárcsáztunk, mert nem tudjuk nem észrevenni, hogy milyen vastagon fog a lakásukat hirdetőknek a ceruzája. Mi lehet ennek a mozgató rugója, ez a beszélgetés munkacíme, de először lássuk, hogy ez tényleg így van-e, vagy ez csak egy ilyen szubjektív benyomás.
Valóban, jól látjátok, tehát nem csak a hirdetéseket böngészve tűnhet föl, hogy mintha ismét elszabadultak volna az amúgy is egész magasan tanyázó ingatlanárak, és ebben két dolgot látok. Egyrészt van egy fundamentális alapja, tehát tényleg most úgy tűnik, hogy sok olyan vásárló lépett piacra, akik eddig elkerülték az ingatlan piacot. Itt elsősorban befektetőkre gondolok, hiszen korábban mondjuk úgy, hogy nagy tömegüknél az állampapír volt a nagy sláger, és most már egyre többen fontolgatják, hogy az eddigi 17-20% körüli hozamok helyett a 4-5-6%-os hozam szintek már lehet, hogy nem annyira kielégítő a számukra, és sokan lehetnek közülük, akik visszatérnek a lakáspiacra, és látjuk is őket. Ez egyébként azért érdekes, mert ugye tegnap publikáltuk az ingatlan.com lakásárindexét, ami már közel 10%-os éves drágulás mutat, egészen pontosan 9,4%-os, és ezen belül Budapest az 12%-os lakásdrágulással hívja föl magára a figyelmet, és hogyha megnézzük azt, hogy azért ez a drágulási ütem nem csak területenként, de ingatlan típusonként is eltérő. Ez részben megmagyarázza azt, hogy a befektetők mennyire aktivizálták magukat. Itt elsősorban arra gondolok, hogy bár mértünk egy 6-7%-os keresletnövekedést éves összevetésben, Budapesten ez még egy hajszányival nagyobb is volt, de például az új lakások esetében 60-70%-kal nagyobb az eladó új építésűek iránti kereslet. És hogyha megnézitek, hogy mennyibe kerülnek most az új lakások a fővárosban, hát ez részben megmagyarázza ezt a jelenséget.
Oké. Az emberben felmerül a kérdés, hogy az egész sajtó harsogja, hogy 100 milliárdok röpködnek ide-oda majd. Nyilván, ha van eladó lakásom, akkor azt mondom, hogy igen, 100 milliárdok röpködnek ide-oda a befektetését célú lakásvásárló, megnyomom a cerkámat, oké. Na de a kérdés az, hogy ezt az árnövekményt hajlandók-e megfizetni az emberek? Tehát amikor a szignó kerül az adásvételi szerződésre, még mindig mekkora arányban szerepel ez a vastagon kikalkulált vételár, vagy mennyit lehet alkudni? Illetve nincs egy olyan veszély a piacon, hogy mindenkinek vastagon fog a ceruzája, és akkor egy csomó a hoppon maradnak, mert hogy annyiért meg nem éri meg még befektetési céllal sem lakást vásárolni.
De ez egy abszolút reális veszély, és ugye nem csak arról van szó, hogy van, akinek már nem éri meg, mondjuk ilyen árszintek mellett lakásvásárolni, de sokan nem is tudnak, mert egész egyszerűen kiárazódnak. Ezért ez a mondjuk úgy, hogy a befektetői aktivitás azokat is piacra kényszeríti, akik mondjuk a következő néhány hónapban, vagy egy-két évben terveztek volna ingatlant vásárolni, de azt látják, hogy úgy mennek föl az árak, hogyha most nem lépnek, akkor lehet, hogy elbúcsúzhatnak ettől a tervtől.
De ez így is van, vagy csak mennek az árral? Mert hogy az is teljesen logikus feltételezés, hogy most minden erről szól, most jönnek a pénzek az állampapírból, most mindenki tudja, hogy ide fog jönni egy csomó összeg, mindenki jó előre bevásárol, most éppen szárnyalnak az árak, most egy ilyen hangulat van, de hogyha ez kifut, már pedig ez néhány hónap alatt kifut, akkor meg lehet, hogy évekig nem mennek sehova, és akkor lehet, hogy jobban járunk, ha jövőre vásárolunk, hogyha valakinek nem sürgős, nem?
Ez is, ebben is van valami, ebben a gondolatmenetben, de abban biztosak lehetünk, hogy ha kifut, mert szerintem is ez június végére nagyjából ez a hullám le fog csengeni, ez az őrület, amit most látunk.
És akkor jönnek a viszont... pofára esések, nem, hogy nem mindenkinek ment el a vastagon fogó vételár. Akkor viszont egy ingatlan árcsökkenésnek lehetünk szemtanúi, vagy?
Na hát pont erre akartam célozni, hogy azért az elmúlt jó pár évtized, meg egyébként szerintem, amit is a Millás reggeliben már jó pár időszakon, ilyen ikonikus időszakon keresztül beszámoltatok róla, hogy fölfelé mindig nagyon könnyen mennek az árak, de lefelé azért annál ritkábban jönnek. Tehát szerintem jelentősen lassulhat az árnövekedés üteme az év második felében, és erre akartam kitérni az előbb is, hogy ez egy kicsit tyúk és tojás probléma, mert most tényleg látjuk, hogy jönnek az érdeklődők, és bizonyos ingatlanok esetében ez a szerződésben is megmutatkozik. Ez tipikusan az olcsóbb ingatlanokat jelenti, tehát mondjuk úgy, hogy az érdeklődések 3/4, például Budapesten a 80 millió forint alatti ingatlanok esetében mutatkozik meg. Tehát amikor mondjuk egy külvárosi 150 négyzetméteres felújtandó családi házat dob valaki a piacra 140 millió forinttel, az nem biztos, hogy jól fog járni, mert ott már azért jelentősen kisebb az a vevői kör, akinek egyáltalán szóba jön egy ilyen összeg, hogy lakást vásároljon, és a minőségről, meg az egyéb hosszú távú befektetési gondolatokról, vagy értékajánlatot képviselő gondolatokról ne is beszéljünk. Uh-huh. Szóval azt látjuk, hogy egyébként az a küszöb, ami a lakáspiaci belépő kategóriát jelenti Budapesten, ez egy-két éve még ilyen 30 millió forint körül járt, és ez most már inkább a 35-40 millió forintos kategóriába kúszott föl, és az ilyen 40-50 milliós ingatlanokért mondjuk úgy, hogy ismét áldászharcot vívnak a vevők, és persze ezt ráerősítenek a hírek is. Tehát mondhatjuk, hogy kicsit, hogy a befektetők körében az ingatlan lett a dubai csoki, aztán meg látjuk, hogy ez elolvad az év második felére.
Még egy jelenségről érdekelne a szakmai véleményed, mégpedig arról, hogy látva ezt a trendet, gondolom erre mindenki igyekszik felülni. Tehát az agglomerációsok, a vidéki városok, de nagy kérdés, hogy megy-e oda a kereslet. Mert ha befektetési céllal vásárolsz lakást, az egy nagyon fontos szempont, hogy az biztosan tudjad hasznosítani, biztosan tudjad növelni az értékét, biztosan eladható legyen viszonylag szűk határidőn belül, ezeknek a kritériumoknak pedig nem minden kifelel meg. És itt akkor lehet, hogy többen fognak ráfizetni, vagy csalódni, akkor fogalmazzunk finomabban?
Hát ez mindenkinek az egyéni kockázatvállalásától függ, hogy mennyire lesz merész, mert nyilván vannak olyan például vidéki lokációk is, a Debrecen, Szeged, Kecskemét, amik nagyon erősek lehetnek a következő időszakokban, ugye itt a felfokozott gazdasági tevékenységnek köszönhetően természetes módon megnőhet a lakhatás iránti igény, és hogyha nő az igény valami iránt, annak az ára is hosszú távon fölfelé megy. Most nyilván itt jönnek majd a határesetek, hogy amik ilyen nis piacoknak tűnnek, hogy például a budapesti agglomeráció, most a legutóbbi számaink alapján kevesebb, mint fele olyan ütemben drágult, 5%-kal éves összevetésben, mint Budapest, és ez persze magával hozhatja azt is, hogyha tényleg ennyire elszabadulnak az árak, és megint egy szintet ugrunk, ami után lehet, hogy letáborozik a lakáspiaci árszint egy darabig, de ez sokakat például az agglomerációba kényszeríthet.
Na de akkor ott is megjelenik a kereslet, ami megint árnövekedés jelenthet. Csak gondolom, hogy fáziskésés lesz, mert jön a kihozonodás a fővárosban, és akkor lendülnek tovább az emberek, nem?
Igen, viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy például az agglomeráció befektetési szempontból nem biztos, hogy olyan nagyon szuper döntés, mert ott egész egyszerűen más típusú vásárlók jelennek meg, mint mondjuk, akik a budapesti ingatlan piacon nem csak vásárolnának, lehet, hogy bérelnének, tehát itt azért a hasznosítás formája sem egy utolsó szempont, és nyilván ezzel megint egy újabb óriási kérdéskört nyitok ki, hogy hogyan hasznosítja valaki a befektetését, mert ugye például az Airbnb az most egy-két évre ki van lőve. Bérleti díjak tekintetében egyébként, most csak hogy megint bedobjak egy ilyen csak nektek, csak mostot, néhány perccel ezelőtt publikáltuk a KSH-val a legfrissebb 2020. januári lakbérindexünket, amiből még mindig az derül ki, hogy Budapesten közel 10%-os a drágulási ütem, de ha megnézzük a tulajdonosok medián bérleti díját, amit bérbeadásra kínálnak, vagy bérbevételre kínálnak, az már egy évvel ezelőtt is 250 000 forint volt, tehát ez csak úgy lehetséges, hogy ott az olcsóbb albérletek drágulnak, viszont a piac felső részét képező szegmens nem tud növekedni, sőt, ott csökken az árszint, mondjuk úgy, hogy a legfelső kvartilisben, tehát hogy a kínált legdrágább negyedében már az lélektani határ csökkent, tehát ott komoly megfizethetőségi problémák mutatkoznak, tehát az sem egy utolsó szempont, hogy hogyan tudom ezt hasznosítani, főleg, hogyha megnézzük, hogy a bérbeadó lakások kínálata az most ilyen három éves csúcson van, utoljára 2021 őszén láttunk ennyi kiadó lakást a piacon, ami ugye még a Covid utóhatásainak volt köszönhető, hát az nyilván fékezni fogja a megtérülési ütemet, mert a bérleti díjak sem tudnak ilyen körülmények között olyan ütemben hosszú távon drágulni, ha csak nem nő jelentős mértékben az emberek fizetése. Szóval ezek azért árnyalják a jövőt, tehát én most attól mindenkit óva intenék, hogy fölüljön a hajóra, és ezzel a lendülettel vakon megvegyen bármit, ami a szem elé kerül, csak azért, mert most azt mondja az eladó, hogy már hárman állnak sorba a lakásért, hogyha ez tényleg az álmaink otthona, vagy álmaink befektetése, akkor nem, nincs sok értelme gondolkodni, hogyha ezt jó áron meg tudjuk venni, de egyébként maradjunk két lábbal, a talajon.
Két gyors kérdés akkor még, illetve egy összefoglalás, áll-e ez így? Tehát nagyon fontos, ha jól értem ez alapján, hogy ha befektetési céllal vásárolunk ebben a kis minibumban ingatlant, akkor azért a kiadhatóságra koncentráljunk, tehát a lokáció olyan legyen, ahol ki lehet adni, és biztosan és jó áron ki lehet adni, mert ugye pont az agglomeráció példa arra, hogy az már nem annyira jellemző, hogy ott sokan bérelnének szívesen, és az olló az nyílik is szépen. Ez így nagyon leegyszerűsítve, igaz?
leegyszerűsítve igaz, azért ott is lehetnek olyan agglomerációs települések, ahol a közelben van egy nagyobb üzem, egy gyár, vagy egy munkahely, ami oda vonzhatja a környékbeli településekről ott élőket. Tehát itt mindig mondhatni, hogy mikroszinten, vagy ilyen regionális szinten, mikrorégió szintjén érdemes megvizsgálni a hasznosítási lehetőségeket, mert egyébként az ingatlan befektetéseknél a nyeresség, vagy a haszon, vagy a hozam legjelentősebb részét azt a vásárlásnál tudjuk realizálni, hogyha jó áron tudunk ingatlant venni. Most például ebből a szempontból érthető, hogy az új lakásoknál ilyen nagy a hype, mert most egy-egy új lakás akár már 1,5 millió forintos négyzetméter áron is meg lehet venni, azért egy-két évvel ezelőtt csak mosolyogtunk volna magunkban, hogy a 1,5 milliós négyzetméter át például olcsónak számít majd Budapesten, de elnézve a jelenlegi trendeket, könnyen lehet, hogy mondjuk záros határidőn belül már az ilyen 1,8-1,9 millió forint lesz az irányadó, és persze ez majd 5-10 éves időtávon húzhatja fölfelé a használt lakások árait is, és megint itt a kedvenc fagyi gombócos példámmal jövök elő, hogy amikor 100 forintba került egy gombóc fagyi, akkor azt mondtuk, hogy hát ez elképesztő, ennél drágábban már biztos nem fogunk fagylaltot vásárolni, és most meg már az 500 forintosra is azt mondjuk, hogy olcsó. Menet közben persze nőtt papíron a jövedelmünk, meg a fizetésünk. Ugye, hogyha lenne egy jól működő hitelpiac megfelelő kamatszintekkel, akkor ez tovább tudná fűteni az árakat fölfelé, de most azért sok kérdés nyitva maradt itt a lakáspiac kapcsán, hogy mik lesznek azok a mozgató rugók, vagy erőhatások, amivel tovább lehet majd lendülni az árak tekintetében fölfelé.
Uh-huh. András, még egy rövid kérdésem lenne. Csak az a baj, hogy nehéz röviden megválaszolni. Föladjuk Lacinak a leckét, mert nagyon érdekes cikk jelent meg, te is nyilatkoztál benne a Telexen a lakás darabolásról, hogy a kislakásokat
is... A 3 négyzetméteresekre?
Igen.
Mi eljátszottunk a gondolattal egyszer adásban talán a Gede kollégával, hogy jelen pillanatban ezen négyzetméter árak mellett egy 2,5 négyzetméteres tudnánk megvenni spórolt pénzünkből, és ott még egy ágyat se lehet ugye betenni. Erre a piac megcsinálta. Felháborító.
De hogy ez egyre inkább pörög. Ez tényleg van ebben ráció, meg befektetésileg is ez akár arányaiban jó is lehet.
És mert erre van szakkifejezés, hogy mikrogarzon, meg ilyenek.
Igen, de szerintem most egyelőre megint még mondjuk úgy, hogy ez az ingatlanpiaci dubai csoki kategória, tehát most ilyenkor, amikor ilyen extrém ármozgások vannak, akkor ezek jobban előtérbe kerülnek. Hozzá kell tenni, hogy voltak eddig is ilyenek. Tehát ilyen 8-9 négyzetméteres lakások eddig is voltak a kínálatban, és hogyha négyzetméter ára vetítjük, akkor mondhatni, hogy ezek a legdrágábbak, mert itt akár 2-3 millió forintos négyzetméter árakról beszélhetünk, és ilyenkor a hallgatók joggal dobhatják le a láncot, hogy te jó ég, hát egy ilyen icipici lyukért nem fizettek 3 millió forintot négyzetméterenként. Igen ám, de még így is mondjuk 20-25 millió forintból kijön mondjuk úgy, hogy egy önálló funkciójú, nem, lakásnak nem is biztos, hogy nevezném, egy helység vagy egy valami, ami még mindig mondjuk 30-40%-kal olcsó, mint a legkisebb garzon lakás, tehát ezeket már tényleg ilyen darabáron mérik, és egyébként nyilván ehhez kapcsolódóan pedig azért tényleg lehet csodákra buktani a kínálatban, mert mondjuk egy 100 négyzetméteres nagypolgári lakásban hát könnyű minden funkciót kényelmesen meg esztétikusan elhelyezni, viszont azért itt lehet látni a kínálatban olyan tudatosan végig gondolt megoldásokat, hogy tényleg egy 5-6-7-8 négyzetméterre minden funkciót bepréselnek, és ez kicsit már ilyen űrhajó kategória.
Hát amikor a fürdőszoba a francia ágy alatt van, mert azt kell ott hajtani, meg ilyenek. Láttam én is ilyen nagyon csoda, végtelenül célszerűsített lakást. Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt az okfejtés. Szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm nektek is, jó munkát kívánunk.
Szia! Balogh Zászlóval hagytuk abba a beszélgetést, hogy az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Folytatjuk a témát, mert már itt dörög a hallgató, hogy mi van a bérleti piaccal. Beszéltünk róla egyébként Lacival is, vissza lehet majd hallgatni a millásreggeli.hu oldalon. Most egy szusszanásnyi szünet, aztán tőzsdenyitás.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És kérem szépen, aki a mai tőzsde nyitásról beszámol, nem más, mint Muhi Gergely vezető elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Tegnap az OTP esése ellenére is remek volt a hangulat a budapesti értéktőzsdén, akár csak a régióban, meg Európában.
Hát a Richter felhúzta.
Igen, a Richter felhúzta, megtépték rendesen a papírt. Mi a helyzet ma reggel?
Úgy tűnik, ez a kedvező hangulat ezt továbbra is kitart. A vezető nyugat-európai indexek 0,3 és 0,4% közötti mértékben tudnak emelkedni. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a piac képes túltekinteni a különböző vámhírek részéről érkező zajon keresztül, és ezeket egyre inkább egy ilyen átvágyásének gondolják, és egyre inkább az egyre erősebb európai jelentések kerülnek fókuszba, és ez eléggé jó hangulatot ad a tőzsdéken. És ez megjelenik a magyar tőzsdén is, a BUX Index még a nyugat-európai indexeket is túlszárnyalja ma reggel, és több mint 0,5%-kal tudott emelkedni. A legjelentősebb emelkedést a Magyar Telekom tudta produkálni. Itt közel 0,8%-kal került fejbe az árfolyam, és most éppen 1424 forinton kereskednek a részvénnyel, de ott is itt a többi blue chip is egyébként. Uh-huh. Az OTP és a MOL papírjai közel 0,7%-kal kerültek feljebb, a bankpapírt 24.760 forinton, míg a MOL-t 2976 forinton jegyzik most éppen, és egyetlen gyengén teljesítő részén van, a tavalyi sztár a Richter, itt látunk némi korrekciót, és majdnem 1%-os csökkenéssel 10.920 forintig süllyedt ma reggel az árfolyam.
Mi van a 4IG-val, mert belopta magát a vezető négyesbe a tegnapi kereskedésben, forgalom tekintetében mindenképp, de neki se volt nagyon rossz napja. Most hogy tart?
A 4IG az ma nem produkál ennyire kiugróan jó teljesítményt. Itt közel 1%-kal emelkedik az árfolyam, 1450 forintig, viszont a forgalom az továbbra is kitartóan magas, 144 millió forintnyi részvény cserét kazdált ma reggel, ami azért úgy elég erős teljesítmények számít, viszonyításképpen a Magyar Telekomban csupán 35 millió forintnyi részvény cserét gazdált.
Uh-huh. Lesz-e valami piac befolyásoló adat esemény ma?
Lesz, igen. Egész pontosan magyar idő szerint 14:30-kor érkeznek a legfrissebb amerikai inflációs adatok. Itt a piac arra számít, hogy a maginfláció tovább csökkentett januárban 3,2%-ról 3,1%-ra, de tartós iránytatásban nem várunk változást a Fedtől, vélhetően Jerome Powell tovább azt mondja el, hogy van tér az amerikai kamatokban kivárni, és nincs szüketi ok arra, hogy tovább folytassák a kamatcsökkentéseket.
Tehát olyan jó papagájként ez szerintem nagy hónapok óta ugyanazt mondja, nem?
Igen, de érthető is a helyzet, mert elég nagy a bizonytalanság a makrogazdasági hírekkel kapcsolatban, és ilyenkor rendkívül nehéz van egy bankárnak.
Uh-huh. Oké.
Oké, okay, deviza piac.
Ja, tényleg, persze.
Nehogy kifelejtsük.
Tegnap a forintot erősítette a pocsék inflációs
adat. Igen, tök furcsa volt.
Mert hogy, hát nem volt furcsa, mert megmagyaráztuk már itt Balázsal és Gergővel is. Tegnap tényleg jöttek már a, hát nem várakozások, de az így belengedték már elemzők, hogy nem csak eltűnhetnek a kamatcsökkentési várakozások, hanem ebből, hogyha így folytatódik, az emelés irányba mozdulhatunk. Hát persze, ki tudja, hogy mi lesz, mert hogy úgy egy banki vezetés jön, Varga Mihály márciusban érkezik, úgyhogy bizonytalanság van, de hogy a szigorú monetáris politika felé mozdulás az, ami erősítette ismét a forintot. Na, kitartott-e ez? Hol tart most?
Kitart, nagyon is kitart. A forint tovább erősödik, és egyébként nem csak a forint, hanem a többi régiós deviza is. Most éppen 1 euróért kevesebb, mint 402 forintot kérnek, egész pontosan 401 forint 87 fillért, míg a dollár edzése most éppen 387,3 forinton áll.
Tehát akkor a régiónak a fölértékelődése, a háborús diszkont kiárazódás, ezek szerint minden fölül ír, mert ugye az egész régió nagyjából egyenlő mértékben erősödik hetek óta.
Így van, és nem csak a régiós devizák, hanem a régiós részvénypiacok is látunk egy nagy beáramlás, és ez főként egyébként a régiós bankpörögben érhető tetten. Ugye ti is láttátok, hogy az OTP hatalmas rallit produkált az elmúlt hetekben, de ez nem csak a magyar bankpapíron volt megfigyelhető, hanem az összes többi régiós bankban, főként a lengyel bankok tépték még föl elég.
Oké. Na, de legalább ez megfelelt a várakozásoknak, mert az év végén is erről beszéltünk, hogy erre jó esély van, úgyhogy ez erre azért jó visszagondolni, hogy így alakult. Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönjük, jó kereskedést mára!
Köszönjük, szép napot nektek is, sziasztok!
Szia! Muhi Gergely vezető elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Fékezhetetlen a mai kollektíva odakint. Muszáj elővenni a legjobbik énemet azért, hogy itt valamiféle érdemi munkavégzés történjen, hogy a GDP megtermelje magát, ugye. Mindegy, ez egyéni szocs probléma, de sokkal fontosabb téma kerül ma terítékre. Egyedül álló megoldással lehet védekezni az energiaár ingadozás ellen. Ugye ez sokakat érdeklő téma és húsba vágó probléma, úgyhogy egy szakértőt hívtunk ennek a feltárására. Pokol László, a Green Cloud vezérigazgatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Igen. Tavaly beszélgettünk, tavaly évvégén, ha jól emlékszem, hogy miről szól a megújuló energia platform, miért jó, és mit vártok 2025-re. Ezt még foglaljuk össze, mert ismétlés a tudás anyja.
Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, tavaly decemberben beszéltünk utoljára, és akkor arról beszéltünk, hogy ez a megújuló energiapiaci trend egy ilyen robbanásszerű állapotában van, hiszen nagyon fontos, hogy az ügyfelek ESG megfelelésre vannak kötelezve, szeretnének megfelelni a zöldülési elvárásoknak, legyen ez tulajdonosi vagy piaci elvárás, és ugye erre elég sok eszköz van ma már, de mi a legzöldebbet ajánljuk, és ez nagyon fontos, hogy egy olyan szerződés megkötésével tudjuk az ügyfeleinket támogatni, amivel akár 10-15 évre ezt a zöldülést ők meg tudják tenni. És nagyon sok ügyfél választott már minket, én azt gondolom, hogy van is egy robbanás most ebben a piacon már. Köztük kezdte a West End például már tavaly, akik nagyon sok dekarbonizációs feladaton vannak, túl van egy stratégiájuk, amit követnek, és ők az épület komplexumnak a több mint kétharmadát látják el most már zöld energiával rajtunk keresztül, hogy idén januártól például az OTP ingatlan alap csatlakozott, aki ugyancsak az ingatlan együttesének az energiaellátását kb. Egyharmad részben látja most már megújuló energiával el, és egyre több nagy vállalat gondolkodik ebben, hogy a zöldülésnek az útjára lép.
Oké. Dobjunk be egy betűszót, ez a PPA magyarul, ez micsoda? Mi áll mögötte?
Hát igen, ez egy ilyen hárombetűs rövidítés. Alapvetően, hogyha lefordítjuk, akkor ez egy olyan hosszú távú zöld energia vásárlási szerződés, amiben a két fél megegyezik egymással, hogy a termelő megtermeli az energiát, a fogyasztó meg ezeket átveszi, és mi is ilyen szerződéseket kötünk, és ennek nagyon sok jó eleme van, a hosszú távúság, meg a kiszámíthatóság, és a termék, amit mi az ügyfeleknek kínálunk, az azért más, mert hogy az a rengeteg kockázat, ami ebben a PPA szerződésben benne van, az a Green Cloud szolgáltatással, ezt levesszük az ügyfeleknek a válláról, de teljes ellátást tudunk biztosítani, hiszen hogyha egy naperőmű éppen nem termel, mert mondjuk éjszaka nem, vagy amikor nem süt a nap, vagy ezt a kiszámíthatóságot, vagy kiszámíthatatlanságot kivesszük a rendszerből, és ami nagyon fontos még ezen szerződés típusnál, hogy az energia ár rengeteget ingadozott az elmúlt időszakban, és most is kiszámíthatatlan a piac. Szerintem ez az egyik kulcs tényező, amire reagálnak az ügyfelek ma már, és ezért kiszámíthatóságot tudunk emögé tenni, mert hogy hát kvázi hedzseljük, azaz kifixáljuk a az energiárát ezzel a PPA szerződéssel.
Ezt hogy kell elképzelni, hiszen az ingadozás az a megújulóknak jelen pillanatban a velejárója, hiszen nem lehet a tárolást még versenyképes áron és módon megoldani. Mindenkinek ez egy ilyen álomszerűnek tűnik, hogy megújulóból ingadozás nélkül biztos ellátást kreálni, hát ez sokaknak zene a füleinek.
Abszolút, nagyon sokféleképpen lehet. Az egyszerű módja az az, hogy nem 100%-ban zöldül az ügyfél az elején, hanem mondjuk csak 30%-ban, például mint ahogy az OTP ingatlan alap is tette. Ez azt jelenti, hogy ma egy normál ügyfélnek a fogyasztását 30%-ban egyszerűen ki lehet zöldíteni egy ilyen konstrukcióval, és hogyha az ügyfél tovább szeretne lépni, akkor ebben sok megoldás létezik. Az egyik az, hogy ő belenyúl a saját fogyasztásába, ebben is nagyon sok ügyfél nyitott, és emellett pedig ezt a mixet, amivel ellátjuk ezzel a PPA szerződéssel, hogy nem csak nappal, hanem mondjuk szél vagy akkumulátorra tudjuk megtenni, kvázi egy ilyen hibrid erőművel látjuk el, ez is egy nagyon jó út, és ezt is kínáljuk már az ügyfeleknek.
Egyébként mire van igényük az ügyfeleknek? Hogy látod a piacot? Mert most nagyon elviszi a sót a napelem, talán a magyar szabályozás eddigi sajátosságai miatt, de például, ha már szóba hoztam a tárolást, erre azért nyitott a piac, vagy erre van igény? Mert ez is jelent egy plusz ellátásbiztonságot, és egy plusz piaci ingadozás elleni védelmet, ha én mondjuk egy kicsit tudom tárolni azt az áramot, amit mondjuk olcsón megveszek.
Igen, a tárolás az egy nagyon jó irány, ezt ma a szabályozók is látják, és ebben igyekeznek támogatásokat is nyújtani az ügyfeleknek, mert hogy itt ez nem csak a termelőket érinti, aki ezt megtermeli, és akár ebből egy részt el is tud tárolni, hiszen akkor a megfelelő pillanatban tudja az ügyfelének adni, hanem nagyon sok ügyféllel is találkozunk, aki gondolkodik a saját telephelyén tárolásban is. Úgyhogy a tárolás az mindenképpen egy jó irány, viszont ez is véges tud lenni, hiszen ennyi tárolót nehéz lesz jól koordinálni ebben a nagy energiarendszerben. Csak egy egyszerű számot mondjak, hogy ma Magyarországon több mint 8000 megawattnyi kapacitású naperőmű van már, de Magyarországnak a csúcsfogyasztása az nincs 8000 megawatt. Azaz, ez azt jelenti, hogy például nyáron, csúcsidőszakban, amikor jó idő van, süt a nap, de az energiafogyasztás meg alacsonyabb, akkor még a paksi termelésre sincsen szükség, és erre néhány száz megawattnyi akkumulátor nem fog megoldást jelenteni, de nagyon jó irány, és a másik ilyen nagyon jó irány, hogy a szélre újra engedélyeztetési folyamatok indíthatóak 2024-től, mert hogy minél inkább egy erőműnek ezt a termelési idejét ki lehet tolni, ez annál jobbat tud tenni a zöld energiapiacnak.
Egyébként milyen a zöld energiapiac most Magyarországon, meg mi befolyásolja a mozgását, mert nagyon úgy tűnik, hogy ez ilyen fejnehéz, tehát nagyon az állam aktívan belenyúl időnként jó, időnként rossz irányba.
Hú, nagyon sok minden mozgatja, azt látjuk az energiapiac, és nem csak a zöld, hanem a normál energiapiac, hiszen ezt tőzsdén kereskedik ma Magyarországon is és a világban is. Bármilyen rezdülésre azért kileng ezek az árak, és hogy ezért nagyon nehéz előrejelezni is, ezért is nagyon jó, hogyha ez a szerződés és az abban lévő mennyiségek hedzselhetőek. De hogy csak néhány példát mondjak, hogy nagyon fontos az, hogy mennyire előrejelezhetőek az erőműveknek a termelése. Ma ezzel komoly gondok vannak. Tavaly év végén lehetett erről cikkeket is olvasni, hogy ködös idő volt, de napos időt vártak, és ez nagyon komoly kihívások elé állította a magyar energiapiacot. Ilyen több 100%-kal magasabb árak alakultak ki a piacon, hiszen energiahiány volt. És ez csak abból adódott, hogy nagyon magas a megújuló energiából származó beépített kapacitások.
Több napos hidegpárna volt, ugye, amikor napokig nem, vagy hosszú ideig így nem, van. Vagy ilyen extrém helyzet volt azért, ugye?
Tehát ez nem. Igen, ez pár napig ezzel. Tartott. Aha. Igen, pár napig tartott, de az árakra nagyon komolyan kihatott, itt tényleg többszörös árak alakultak ki, és lekezelte a piac, de alapvetően szerintem a szabályozók ez egy nagyon jó irány, nekik is ezzel dolguk van, hiszen ez a rengeteg kapacitás, ami megérkezett, ez nagyon meg tudja rángatni a piaci árakat. De ilyen egy bankszektor is, hogy hogyan ad finanszírozást ma egy megújuló termelőnek, amikor piaci alapon akar ma építeni valaki egy erőművet. Ez egy nagyon komoly összeg, itt azért több 10 millió euróról beszélünk egy nagyobb erőműnél, és hogy ma nehezebb egy megújuló erőművet finanszíroztatni egy bankkal, mint mondjuk egy szállodát építeni. mert ma azt mondja a bank, hogy itt van egy erőmű, értem, de mondd meg, hogy ki fogja megvenni az energiádat. Ez kicsit olyan, mint a szállodás példával élve, mintha nekem a következő 2 évre be kéne mutatnom, hogy ki foglalja le majd a szobákat, és hogy ezeken kell tudni majd változtatni, hogy ha könnyebb lesz, vagy olcsóbb lesz erőműveket telepíteni, akkumulátorokat telepíteni, vagy szélerőműveket, akkor ez nyilván a piacra is ki fog tudni hatni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, egy kicsit belepillantottunk ebbe a piacba, ennyire volt most időn. Köszönjük, hogy itt voltál, és szép napot kívánunk.
Köszönöm a lehetőséget.
Szervusz! Pokol Lászlóval, a Green Cloud vezérigazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
No, drága hallgatók, akkor ennyi fért bele már a Millás reggelibe. Én nagyon elfáradtam, Leonidas királyként próbáltam rendet tartani a stúdióban, mert a technikai személyzet, az nem adminisztráció, sikerült. A műsorvezetőtárs, mindenki, a hírolvasó kollégina egy emberként ugrott a torkomnak, hogy...
Mindenki azon ügyködött, csak és kizárólag azon ügyködött, hogy Mackó kollégát valamilyen szinten a nyugalmából kizökkentse, és...
Sikerült.
Nem sikerült. Igen. Az igen, de a helyzeten úrrá lenni, hát az mondjuk úgy véleményes.
Vegyes.
Véleményes, ez a varszobának a véleményét igénybe veszi.
Felhívnám a figyelmedet arra, hogy azzal, hogy engem stresszeltek, rosszat tesztek mikrobiomomnak, amelynek építésére természetesen felhívnám a magyar társadalom figyelmét, mert hogyha nincs egészséges mikrobiom, nincs GDP termelés sem. Ebből is látszik, hogy már a románoknak is egészségesebb a mikrobiomja, mint a miénk, hiszen jóval előrébb járnak ezen az úton. Úgyhogy ennek mentén együnk erjesztett élelmiszereket, nem babgulyás, légy szíves, komolyan, Dr. Schwab be fog telefonálni a stúdióba.
Nem, a Dr. Schmidt megadta a kegyelemdöfést, ez a lényeg szerintem.
Igen. Sziasztok! Nem érdekel ez, amikor fermentált élelmiszerek vannak terítéken, akkor ne babgulyásozzál. Viszóhallás!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.